Jack Kornfield egykori szerzetes, most buddhista tanító és pszichológus. Nagy mesélő, aki színes történetein keresztül mutatja meg nekünk a buddhista tanítások bölcsességét, a meditáció gyakorlatát és hasznosságát a mindennapi életben. Most a Nemes nyolcrétű ösvényről világiaknak című tanítóbeszéd sorozatát hallgathatják meg a Buddha FM rádióban. Ráczkis Andrea fordításában és Kövesdi László előadásában. A második rész következik.
Tanító beszédek.
Kesabando zangnyo prelad gila daklita do thodara gne kha thoba lukrada ba shala bwa kesabando a veduma 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 lo kesare
Jack Kornfield A nemes nyolcrétű ösvényről világiaknak. Második rész. Helyes szándék. Fordította Ráczkis Andrea. Elmondja Kövesdi László. Úgy döntöttünk tehát, hogy valamilyen szempontból hasznos lehet a spirituális gyakorlás. Ez nem azt jelenti, hogy el kell vonulnunk egy kolostorba. A gyakorlásunk tárgya a világi életünk. Az, amikor autót vezetünk, az emberekkel való kapcsolatunk, és ezek mindegyikével dolgoznunk kell valamennyit. A következő szint vagy lépés ebben a helyes szándék vagy helyes gondolkodás. Felismerjük a belső élet értékét, és hogy a boldogságunk alapja, őszintén szólva, sokkal inkább a szívünk, sem mint a külső körülmények. Ha a szívünk nyitott, tiszta és megértő, akkor a nehézségek ellenére is boldogok lehetünk. Ugyanígy a legcsodálatosabb körülmények között is boldogtalannak, magányosnak és lehangoltnak érezhetjük magunkat. Mert az általunk keresett boldogság valójában a szívünkből, a belső életünkből fakad. A Dhammapada így kezdődik. Minden dolog a tudatból ered. Ha tetteitek alapja a kedvesség és a tudatban lévő bölcsesség, úgy fog követni titeket a boldogság, ahogyan a kerék követi a szekeret húzó ökröt. Ha pedig a tetteitek ellenszenvből vagy helytelen tudatállapotokból erednek, a boldogtalanság úgy fog követni titeket, ahogyan a kerék követi a szekeret húzó ökröt. A helyes szándéknak három aspektusa van. Az első a nyitottság, vagy az elfogadásra való készség. Gyakorlásunk során igyekezzünk elkerülni az ilyesféle hozzáállást. Békét akarok, nyugalmat akarok, nem akarok dühös lenni. Vagy nem akarom, hogy fájdalmaim legyenek. Vagy a térdem. Vagy nem akarok nyugtalan lenni. Vagy nem akarok félni. Vagy örömre és ragyogásra vágyom. Sok szerencsét. Néha eléritek ezeket, de ha csak keresitek őket, mi történik a mindennapi gyakorlatban? Igazán egyszerű dolog történik, ha mindig csak kerestek. Mi történik? Csalódottak lesztek. És ekkor mit tesztek? Feladjátok az ülést. Használ bármit is, ha azon gondolkodtok, hogy milyennek kellene lenni a személyiségeteknek. Hogyan kellene viselkedni a testeteknek, vagy milyen állapotban kellene lenni a tudatotoknak? Mondjátok meg az igazat. Itt ültök, és azt mondjátok, ne jöjjenek a gondolatok. Segít ez valamennyit is? Kellő gyakorlással talán egy kicsit, de tényleg nem sokat. Olyan ez, mint a rádió. Jönnek a hirdetések, és nem mondhatjátok, hogy nem akarok hirdetéseket hallgatni a rádióban. Ez nem működik. Talán már elkezdtétek megfigyelni vagy tudatosítani, hogy milyen a személyiségetek. Amikor az emberek elkezdik megfigyelni a személyiségüket, egy idő után nevetségesnek találják, mert ilyen a személyiségük. Talán azt mondjátok, Istenem, esetleg, ha eleget gyakorlok, elcsendesednek a gondolataim, és valahogy meg tudom változtatni a személyiségemet. Van egy hírem számotokra. A személyiségetek olyan, mint a testetek. Amikor megérkeztek, kaptok egyet, ami végig veletek lesz. Bölcsebbé és kedvesebbé válhattok, de akkor is a tiétek, és csak ugyanannak a személyiségnek egy bölcsebb megtestesítői lesztek, mint aminek most a kevésbé bölcs formáját hozzátok, de akkor is pontosan ugyanazok lesztek. Vagy pedig szeretetteli emberek lesztek, bármilyenek is vagytok most, és bárhogyan is határozzátok meg most magatokat. A nyitottság nem ragaszkodást jelent. Azt akarom, hogy a tudatom és a testem ilyen békés és nyugodt legyen. Sokkal inkább a felfedezést, a kísérletezést, annak felismerését, hogy milyenek vagytok. Leülök, és a szívemre fogok figyelni, és felismerem, mi az, ami igazán fontos nekem, vagy mitől félek, mi az, ami visszafog. Megfigyelem a tudatomat, és felismerem a szokásait, hogy milyen vágyak vannak bennem, mit tesz boldoggá, és mit tesz boldogtalanná, és hogy hogyan működik mindez a világban. Elképesztően értékes és mély dolgokat fedezhetünk fel a gyakorlás során. Ehhez olyan hozzáállásra van szükség, amikor azt mondjuk, figyelek és tanulok, ahelyett, hogy azt mondanánk, így és így fogom csinálni. Olvastam egy gyönyörű verset a német Rilke tollából. Azt írja. Egyszer egy ember feláll a vacsorától, kimegy az ajtón, és csak megy, megy, amíg el nem ér egy templomhoz, ami valahol keleten van. A gyermekei pedig imádkoznak érte, mintha meghalt volna. Egy másik ember pedig otthon marad az edények és a poharak között, ezért a gyermekeinek kell elutazniuk messze a világban, ugyanahhoz a templomhoz, amit ő már elfeledett. Milyen csodálatos vers! Van valami bennünk, a természetünkben, ami nem hagy nyugodni minket, amíg meg nem ismerjük. Emlékszem arra a rendkívül erőteljes pillanatra, amit az idős guru, Nisargadatta Maharaj, a Nisarga jóga oktatója társaságában éltem át. A Nisarga azt jelenti természetes. Általában így fordították a nevét. Mr. Természet. 80 éves volt és dohányzott. Volt egy kis cigarettatárcája is. Kicsit olyan volt, mintha Krishnamurti és Fritz Perls keveréke lenne. Az volt a szokása, hogy pellengérre állította az embereket, és kikérdezte őket a spirituális életükkel kapcsolatban. Egyszer egy nagyjából ugyanekkora teremben voltunk. Az emberek kérdéseket tettek fel. Valaki bejött, feltett egy kérdést, majd kissé csalódottan távozott. Egy másik ember feltette a kezét, és azt mondta, Maharaj, mi lesz azzal az emberrel, aki feltette azt a kérdést, és távozott? Számára már mindennek vége? Nem maradt itt. Te egy nagyszerű guru vagy, és ő nem törődött semmivel, csak hazament. Ő hunyorított, majd felragyogott, és azt mondta, már elkezdődött. Még a tény is, hogy belépett ebbe a szobába, még akkor is, ha fel sem tette volna ezeket a kérdéseket, azt jelenti, hogy valahol megvan a csírája annak, hogy valóban megismerjük, kik vagyunk, és miről szól az élet. Nem arról beszélek, amit az iskolában tanítottak nektek, vagy amit a tévében és az újságokban láttok, hanem igaz természetünk megismerésének a csírájáról, ami felfedezni vágyik, és ez olyan, mint a hazatérés. A tény, hogy ez az ember belépett ebbe a szobába, azt jelenti, hogy benne már elkezdett kihajtani a csíra. Nem számít, hogy megpróbálja elfelejteni. Visszaesik és eltéved, mindez előbb vagy utóbb akkor is elvezet a felébredéshez. Ha egyszer belekezdünk, már nem tudjuk abba hagyni. Trungpa Rinpoche egyszer azt mondta egy a tanítványaival folytatott, nagy közönség előtt lezajlott beszélgetés során. Őszintén azt tanácsolom nektek, hogy ne lépjetek a spirituális ösvényre, mert az fájdalmas és nehéz. Tényleg nem könnyű. Szóval mindannyiótoknak azt tudom javasolni, hogy ne csináljátok. El is mehettek most azonnal. Majd így folytatta. De van egy másik tanácsom is, mégpedig az, hogy ha elkezditek, jobban jártok, ha végig is csináljátok. Ha elkezditek, valóban csinálnotok kell. Van bennünk valami. Azt hiszem, van egy olyan részünk, ami szereti az igazságot, vagy egy olyan részünk, ami szeret kapcsolatban lenni más lényekkel. Még akkor is, ha nem szívesen nyitunk mások felé. Biztosan sokan tudják közületek, hogy miről beszélek. Vagy félünk attól, hogy megszerzünk dolgokat, majd pedig elveszítjük őket, vagy a haláltól félünk, vagy esetleg nehezen tudjuk részekre bontva szemlélni önmagunkat. Minden esetben van valami a szívünkben, ami igazi összhangra vágyik, ami elmélyült kapcsolatba szeretne lépni az emberekkel, az élettel, a minket körülvevő világgal. És ez a helyes szándék első lépése. A nyitottság, a felfedezés folyamata, látni, mivel van dolgunk és nyitottá válni rá, tisztán látni a tudatosság által anélkül, hogy bármit meg akarnánk változtatni. Nem ítélkezni a félelmeink, a magányunk, az agressziónk, az örömünk, a boldogságunk, a szeretetünk és a szomorúságunk felett. Látni a testünket, hogy hogyan használjuk, hogyan gyakorlunk vele. Mit eszünk, mikor lakunk jól, mikor eszünk túl sokat. A kezdet pontosan ez. A felfedezés képessége, mert ez valami elképesztő dolog. Ez teszi élővé a spirituális gyakorlást. Így nem válik gépiessé és szimpadiassá. Így tudunk elkezdeni tanulni, és attól forog a föld, hogy a vágy, a félelem, az akarat, a szeretet erejéről tanulunk, és valójában ez tartja mozgásban az életünket is. Akár tudatában vagyunk ennek, akár robotpilóta üzemmódban vagyunk, ezek akkor is működnek. Elkezdjük felfedezni, kik vagyunk, és hogyan működünk. Ez vezet el a helyes szándék második lépéséhez, ami a lemondás. Van egy indiai mondás, miszerint, ha egy zsebtolvaj találkozik egy szenttel, csak a szent zsebeit látja. Mindig azt látjuk, ami éppen foglalkoztat minket. Ha az utcán sétáltok és éppen éhesek vagytok, mit fogtok látni? Éttermeket. Ott van egy görög étterem. Ehetnék egy feta sajtot vagy egy jó salátát. Ó, ott egy szimpatikus, természetes ételeket kínáló étterem. Nem, azt hiszem, inkább egy hamburger tennék. Ó, ott van egy jó hamburgeres. A cipőboltokat észre sem veszitek. Vagy ha eljöttök meditálni, és körülnéztek a teaszünet közben, akkor is azt fogjátok meglátni, ami érdekel titeket. Ha nőkkel szeretnétek beszélgetni, őket fogjátok meglátni. Ha éppen a szexen jár az eszetek, akkor a számotokra vonzó embereket fogjátok látni, vagy az értük folytatott versenyt. Ha asztrológiával foglalkoztok, igyekeztek megállapítani, mennyi víz vagy tűzjegyű ember ül a teremben. Ha a fiatal vagy az idős emberek érdekelnek titeket, rájuk fogtok fókuszálni. Ha pedig fodrászok vagytok, amint beléptek ide, azonnal látni fogjátok, kinek lenne szüksége egy hajvágásra. Ami éppen érdekel titeket, az meghatározza és korlátozza azt, amit láttok. A lemondás azt jelenti, hogy egy időre félretesszük azt, amire vágyunk. Ácsán Csá erdei kolostorában, ahol egy ideig tanultam, nagyon sokat dolgoztunk a szerzetesi szabályok gyakorlásán, amiből több száz is van. Eleinte valósággal fájdalmasnak éreztem őket. Amikor megtanultam, hogyan kell alkalmazni őket, alkalmazni a szabályt, hogy delet követően nem veszünk magunkhoz élelmet, vagy hogy egy bizonyos pózban kell ülnünk az idősebb szerzetesek társaságában, rengeteg szertartás övezi ezt is, rengeteg lemondást igényelt részemről. Amikor pedig sikerült, azt mondtam, a magam módján szeretném csinálni. Ez egy 2000 éves hagyomány, és ostobaság, hogy ezt csináljuk. Modern módszerekre van szükség. És urrá lett rajtam az ellenkezés. Természetesen nem igazán volt választásom. Szerzetes voltam, és csinálnom kellett. Úgy értem, ha abba hagytam volna, valószínűleg a szerzetességet is feladtam volna, vagy ilyesmi. Rendben, végigcsinálom. De ott volt bennem az ellenállás, és hogy nem akartam követni a szabályokat, nem akartam máshogy csinálni semmit, mint ahogyan szoktam. Ebben az országban nagyon el vagyunk kényeztetve. Olyan sört ihatunk, amilyet csak szeretnénk. Bármilyen ételt választhatunk, elutazhatunk, ahová csak szeretnénk, és megvan a lehetőségünk, hogy olyan módon változtassuk meg az életünket, amire a világ más pontjain esélyük sincsen az embereknek. Itt volt tehát a lemondás. Felfedeztem a segítségével, hogy megerősíthetjük a szívünket azáltal, hogy nem a szokásainkat követjük, és ez a jólét vagy az egyszerűség tisztaság érzetét keltheti bennünk, mert elkezdjük fejleszteni magunkat. Nem kell minden szokásunkhoz ragaszkodnunk, és minden vágyunknak engednünk. Ácsán Csá zseniális volt, mert teljesen kiismert mindenkit, aki azért ment a kolostorába, hogy elkezdjen gyakorolni, és ha olyas valaki érkezett hozzá, aki szeretett csendben és békésen meditálni, azt a forgalmas Bangkok közepén lévő kolostorba küldte gyakorolni. Ha pedig olyan ember érkezett hozzá, aki kedvelte a társaságot, szeretett együtt lenni és beszélgetni az emberekkel, olyan helyre küldte az illetőt, ahol mindenki elszigetelt barlangokban élt, és ahol mindenkinek magának kellett megbirkózni a magánnyal és az egyedül léttel. Az e fajta, az életünk szempontjából igazán lényeges gyakorlás arról szól, hogy szembenézzünk mindazzal, amitől félünk, ami elől menekülünk, vagy ami folyamatos mozgásban tart minket. Ehhez szükség van némi tűzre. A gyakorlásban mindig megvan a tűz. Ha nem így van, akkor nem is érdekes. Igen, ültök egy kicsit, azután összekulcsoljátok a kezeteket a vacsoránál, majd ómoztok egy kicsit, ami annyira békés, végül esztek. Ez nem igazán érdekes. Ha viszont megvan a tűz, az átformálja a szíveteket, átélitek által a magányotokat és a vágyaitokat. Felismeritek, hol van feszültség a testetekben, hogy mit jelent boldognak vagy boldogtalannak lenni, felismerni a szenvedést, felismerni az elvárásaitokat. Na, ez tényleg érdekes, izgalmas, és ez az, ami elhozza a megszabadulást. A második lépés a lemondás. Ez azt jelenti, hogy az életünknek olyan területeivel kezdünk dolgozni, amelyekkel kapcsolatban nem vagyunk tudatosak, és amelyeket azonosítani tudunk. Úgy értem, körbejárhatnék a teremben is, megkérdezhetnélek téged, vagy téged, és mindannyian tudnátok mondani olyan dolgokat, amelyeken érdemes lenne dolgozni egy kicsit, Nem mintha baj lenne velük, vagy ilyesmi, hanem mert ezáltal fejlődni tudtok. Álljunk meg most egy pillanatra, és válasszunk ki egy területet, akár egy egészen kicsit, amin az elkövetkező egy hétben dolgozni szeretnénk. Lehet egészen egyszerű dolog is, mint például a körömrágás. Gondoljatok valami olyanra, amit igazán meg szeretnétek figyelni, és többet szeretnétek tudni róla, amihez valamiért ragaszkodtok. Lehet ez egy szokás, egy kényszeres cselekvés, egy félelem, vagy bármi. Van ilyenetek? Biztos vagyok benne, hogy mindannyian találtok valami ilyet magatokban. Rendben. Olyan feladatot szeretnék adni nektek, amivel szívesen foglalkoztok majd. Ha idegenkedtek a feladatoktól, kérlek titeket, ne tegyétek. A nyitottsággal való munka feladata mindössze arról szól, hogy egy héten keresztül ezt szemlélitek. Legyen meg a tudatotokban az elhatározás, legyen szó a körömrágásról, vagy valamitől való félelemről, vagy bármilyen kényszerességről, bármit választhatok is, ez alatt az egy hét alatt botanikusként fogjátok tanulmányozni, és megtanuljátok, mikor bukkan elő, éjjeli vagy nappali teremtmény, melyek a szaporodási szokásai, mivel táplálkozik, mennyi ideig él. Szóval ténylegesen tanulmányozni fogjátok. Először csak a felszínt fogjátok látni, hogy milyen gyakran jelentkezik. Számoljátok egy napon keresztül bármi legyen is. Tudatállapot is lehet, de tevékenység is. Figyeljétek meg, milyen gyakran merül fel. Ezután nézzetek egy kicsit mélyebbre. Nézzétek meg, mi történik, amikor felmerül. Amikor a körmötöket rágjátok, a szívetekre és a tudatotokra koncentrálva azt mondjátok. Akkor rágom a körmömet, amikor félek valamitől. Rendben. Mi történik? Félek. Mitől félek? Jaj, egyedül maradok. Azt hiszem, erről van szó. Felismeritek tehát, hogy ez a magány, a félelem, a szétforgácsolódás, vagy bármi, amit éppen szemléltek. Szóval szánjatok rá egy hetet, és nézzétek végig egészen a tevékenységtől kezdve, figyeljétek meg, ténylegesen milyen gyakran merül fel. Milyen? És figyeljétek meg közben a szíveteket és a tudatotokat, nézzétek meg, fel tudjátok-e ismerni a felmerülő tudatállapotokat, és meg tudjátok-e figyelni, hogyan merülnek fel és múlnak el. Legyen ez a még mélyebb belátás gyakorlata számotokra. Látjátok, mi merül fel. Felismeritek a gyökereit az érzéseitekben, és ugyanígy látjátok, hogyan jönnek és mennek tovább a tetteitek és a tudatállapotaitok, akár a felhők. Ennek tanulmányozása lesz a feladatotok most egy héten keresztül. A második heti feladatotok, amit arra az esetre adok nektek, ha jövő héten nem találkoznánk, az lesz, hogy hagyjátok abba egy hétre bármi is az a bizonyos dolog, mind a külső tevékenységet, mind a belsőt, ha van olyan. Próbáljátok abba hagyni, és figyeljétek meg, mi történik. Nem azt, hogy rossz-e, vagy megszabadultok-e tőle teljesen, hanem azt igyekezzetek megvizsgálni és kikísérletezni, hogy milyen tudatállapotok és tapasztalatok kísérik azt, ha nem csináljátok. Okoz-e bennetek valami olyan érzést, amit én tűznek nevezek, vagy hogy úgy érzitek, dolgozni szeretnétek vele? Ez egy felfedezés, nincs vele semmi baj. Lehet, hogy egész életetekben ezt fogjátok csinálni, de már most elkezdhetitek megérezni a belső erőnek, a figyelmetek irányításának, a tudatotok összpontosításának és a tisztánlátásnak a képességét. Kis dolgokkal kezdjük, és megfigyeljük, hogyan korlátoznak minket. Ez valójában a rabság és a szabadság kérdése, a körömrágástól a legmélyebb belső dolgokig. Megismerhetjük, mi okozza a rabságot, és hogy a gyökerek felfedezéséhez nagyobb belső szabadságra van szükségünk. Ram Dass szavaival saját neurózisunk szakértőivé válunk. A neurózis nem múlik el feltétlenül, mi viszont eljutunk odáig, hogy azt mondjuk, hű, nézd ezt a példát, milyen fantasztikus, akkoriban ugyanezt csináltam. És belevihettek egyfajta humort is. Vizsgálódás közben idővel a humor és a kétségbeesés egyaránt megjelenhet, attól függően, hogy melyiket választjátok. Idővel belefáradtok a kétségbeesésbe, és felismeritek, Istenem, megint kezdődik. A helyes szándék első lépése a nyitottság, hogy nem arról van szó, hogy tökéletes leszek, tökéletes lesz a személyiségem, tökéletes lesz a testem, és tökéletes lesz a tudatom. Senkit sem ismerek, aki ilyen lenne. Sokkal inkább a valódi felfedezés és nyitottság az, amiről ez szól. A második az, hogy dolgozni akarjunk, ne csak követni a szokásainkat, hanem menjünk bele egy kicsit jobban, hogy tegyünk erőfeszítéseket, ez pedig a lemondás. A harmadik pedig a nem ártás képessége, a szeretetteli gondolatoké, hogy ezeket hogyan tudjuk felkelteni, hogy a szeretetteli gondolatok képességét hogyan tudjuk továbbvinni, hogyan tudjuk ezeket a képességeket felkelteni a spirituális életünk során, ami azt jelenti, hogy sokkal jobban tudatában vagyunk annak, hogy mit is teszünk. Ennek egyik módja, ha mindent, ami történik, ajándéknak tekintünk, különösképpen a nehezebb dolgokat. Nem feltétlenül jónak, de mindenképpen ajándéknak. Don Juan ezeket kihívásnak nevezi. A szeretetre való efféle képesség megfigyelésének egyik módja, ha úgy fogjuk fel, mintha egy nagy járókában lennénk. Mostanában sok babás hasonlatot mondok. Értsétek meg, most ilyen vagyok. Van egy nagy járókánk és rengeteg játékunk, amelyek közül néhány forró és megégethet minket, mások hidegek, egy részük kellemes, mások nem azok. Az élet korlátozott, megszülettünk, meg fogunk halni. Ezt semmi nem állíthatja meg. Bármilyen gyorsan futunk, bármennyit kocogunk, mindenképp meg fogunk halni. A korlátozottság által pedig érdekesebb is kísérletezni vele. Tanuljunk hát az itt töltött idő alatt. Vizsgáljuk meg Isten igazából. Persze nehéz, mert nem nagyon könnyű szeretni a kis cicákat és kiskutyákat, az éppen nem síró kisbabákat és a kellemes élményeket. Ezekben az esetekben nincs is igazán feladatunk a szeretettel kapcsolatban. Ez olyan, mint egyfajta könnyedség, vagy érzelmesség, vagy ilyesmi. Valójában úgy gondolom, a szeretet akkor mutatkozik meg igazán, amikor a dolgok nehézzé válnak. Ilyenkor ismerhetjük meg teljesen. Ilyenkor a tűz felolvaszt minden akadályt a szívünkben. A szívünk fel akar olvadni. A fájdalom nem annyira rossz. Sokkal jobb, ha minden megtörténik, ahelyett, hogy minden nyugodt, szilárd és rejtett maradna. A képesség, amire a gyakorlásban szükség van a szeretethez, nem más, mint az álhatatosság, ahogy Suzuki Roshi mondja. Saint Francis de Sales szerint egy csészényi tudás, egy hordónyi szeretet és tengernyi türelem. A szeretet és a türelem képessége bizonyos szempontból egyértelműen összefügg egymással. A gyakorlásnak megvannak a ciklusai. Néha otthon gyakoroltok, és ez nagyon sokat segít nektek. Utána kipihentnek érzitek magatokat, máskor leültök egy fárasztó nap után, a testetek merev, a gondolataitok száguldoznak, utáljátok magatokat, és aggódni kezdtek emiatt, nem akarjátok ezt érezni, és nem akarjátok szemlélni sem. Érezzétek, figyeljétek meg, dolgozzatok azon, hogy táplálni tudjátok az álhatatosság, a kitartó tudatképességét magatokban. Ez egy hosszú meccs lesz. Tudjátok, hozzászoktunk a gyors éttermekhez. Beállunk az autóval, bemondjuk a mikrofonba, hogy igen, egy Big Mac-et kérek sült krumplival és kólával, vagy ilyesmi. Végigálljátok a sort, megkapjátok és meg is tudjátok enni az ételt vezetés közben, meg sem kell állnotok. Instant megelégedés. Ez a dolog nem tartozik az instant megelégedés kategóriájába. Ez a leghosszabb feladat, amibe valaha is fogtatok, mert ez maga az életetek. Tényleg fel kell ismernetek, hogyan tudjátok megváltoztatni az életeteket. Átváltani robotpilóta üzemmódról éber tudatosságra, a felfedezésre, a játékra. És ez csodálatos. Azt jelenti, hogy nem fejezitek be, hanem megtanuljátok, hogyan kell játszani ezt a játékot, és hogyan válik ez az életetek részévé. Ennek számos ciklusa van. Lesz sok olyan alkalom, amikor nagyon nehéz lesz ülni, talán többször is, mint ahányszor könnyen megy. És ez még a jó pillanatokban is megtörténik. Tudjátok, mi történik, amikor valami igazán édes és jó? Egy csodálatos íz, egy nagyszerű szexuális élmény, egy jó koncert, egy zenei darab, vagy egy csodálatos ülés? Mi történik? Megszólal az a kis hang valahol belül. Mit mond? Ez nem fog így maradni. Meg tudom állítani? Mennyi időre? Ez az aggodalom mindig bennünk van. Semmit nem tudunk élvezni, mert valami bennünk mindig mindenhez ragaszkodni akar. A bölcsesség, a türelem, vagy a szeretet, vagy az álhatatosság efféle fejlesztését is jelenti, miközben ilyen ciklusokon mentek keresztül. Felolvasom nektek Gary Snyder Avokádó című versét. A dharma olyan, mint az avokádó. Egy része annyira érett, hogy el sem tudjátok hinni, mennyire jó. Más része pedig kemény, zöld és ízetlen. Azok kedvéért, akik a tojást is keményre főzve szeretik. A héja vékony, a közepe körül lévő kérek pedig az igazi természetetek, tiszta és sima. Szinte senki sem nyitja fel, vagy próbálja megfigyelni, növekszik-e. Kemény és csúszós, úgy néz ki, mint amit el kell ültetni. De aztán kicsúszik a kezetekből, és eltűnik. Néha ragaszkodunk hozzá, vagy megfogjuk, megérintünk valamit, ami igazán mély, csodálatos és elképesztően fontos. És mi történik? Csúszós mag. Rendben. Újra felveszitek az avokádó magot, vagy elültetitek, esetleg csináltok egy kertet az avokádó magoknak és avokádófáknak. Amikor ezt az előadást tartom, igyekszem lefordítani azokat a beszédeket és elméleteket, amelyeket olyan gyakran szoktam használni az intenzív elvonulások alkalmával is, hogy megpróbáljuk megtalálni a módját, hogy ezek tényleg alkalmazhatóak legyenek a munkahelyünkön, a családunkban és a vezetés közben felmerülő helyzetekben és minden más helyzetben is. Készítettem egy rádióműsort a KCBC-nél, ami pár héten belül elérhető lesz. A végén megtanítottam egy vezetés közben végezhető meditációt, tudván, hogy sokan vezetés közben hallgatják a rádiót. Ne csukd be a szemed, fogd a kormányt, most lazíts. Rendben. Nagyon jó móka volt, de ez kell ahhoz, hogy elkezdjünk gyakorolni. A spirituális eszmények helyett a nyitottságon, vagy a felismeréseken keresztül, a lemondásra való szándékon keresztül, vagy egy kis tűzön keresztül, végül pedig az elképesztő mennyiségű türelmen, vagy álhatatosságon keresztül. Van még egy gyakorlat, amit meg szeretnék osztani veletek. Válasszatok ki egy napot a jövő héten, és talán a legközelebbi alkalommal párokat alkotunk majd a végén, és megnézzük, ki tudja megcsinálni, és megoszthatjátok a párotokkal a tapasztalataitokat. Válasszatok ki egy napot a jövő héten, és figyeljétek meg, hány türelmetlen pillanatotok volt. Még akkor se kezdjetek ítélkezni, ha ez a szám eléri az 500-at. Ne akarjátok megsemmisíteni őket, hanem szánjatok rá egy napot, hogy hányszor vagytok türelmetlenek. 50-szer? 200-szor? Vagy 500-szor? Ez egy verseny, és aki a legtöbb türelmetlen pillanatot tudja megszámolni egy nap alatt, az a jutalmat kap. A türelmet arra is használhatjuk, hogy megértsük a türelmetlenséget, mert ha megfigyelitek, azt is felismeritek, mi történik, amikor türelmetlenséget éreztek. A szeretetet is úgy ismerjük meg, hogy a hiányát vizsgáljuk. Valójában a mélyebb és igazabb szeretetet fedezzük fel. Ne valami romantikusra gondoljatok, ezt felejtsétek el. Azt kell megfigyelni, amikor nehéz, és ebből nagyon sokat megtanulhattok a szeretetről. Végezzétek el ezt a gyakorlatot. Adok egy kis segítséget. Olyankor lesztek türelmetlenek, amikor valami kellemetlen élményben van részetek, amikor valami fáj, amikor a testetekben vagy a tudatotokban olyasmi történik, ami egy kissé fájdalmas. Ahhoz, hogy ki tudjátok nyitni a szíveteket, el kell fogadnotok a fájdalom, az öröm, az élvezet, a meleg, a hideg és minden egyéb érzését. Mi fog bejönni, ha kinyitjátok az ajtót? Ami éppen ott van. Amikor a szíveteket nyitjátok ki, az emberi mi voltunk megtapasztalását fogjátok átélni, ami nagyon gazdag. Nem nyithatjátok ki a szíveteket kizárólag a kellemes dolgok számára, kirekesztve minden fájdalmat. A világ kettős, fent és lent, világos és sötét, meleg és hideg, és amikor kinyitjuk a szívünket, felfedezzük az öröm és a felismerés képességét, ami által megértjük a tényt, hogy az életben ugyanúgy jelen van a fájdalom, ahogyan az öröm is. Mind a kettő jelen van. Ha nem fogadjátok el a fájdalmat, másik bolygóra kell költöznötök, mert itt jelen van a sötét és a világos, az édes és a savanyú, a meleg és a hideg, az öröm és a fájdalom is. Ez egy ilyen játék. Ha ki akarjátok nyitni a szíveteket, ismerjétek meg a bennetek lévő türelmetlenséget. Ez egy csodálatos megfigyelési terület. Számoljatok egy napon át, és figyeljétek meg, mik azok a dolgok, amik előidézik. Ne akarjátok megváltoztatni. Csodálatos dolgokat tanulhattok belőle. Még egy idézet a szufiktól. Lépj túl minden keserűségen, ami azért merül fel, mert nem voltál olyan hatalmas, mint a fájdalom, amit rád bíztak. Mint a világ anyja, aki a világ valamennyi fájdalmát a szívében hordozza. Mindannyian részei vagyunk az ő szívének, ezért mindannyian hordozunk valamennyit az egyetemes fájdalomból. Te is részesülsz a nagy egész fájdalmából, és téged is arra hív, hogy ezt örömmel viseld, az önmarcangolás helyett. Ezt ne ítéletként fogjátok fel, inkább ismerjétek fel, hogy rendelkeztek ezzel a csodálatos képességgel, a szenvedés képességével, a szeretet csodálatos képességével, és azzal a nagyszerű képességgel, hogy nyitottak legyetek a felfedezés gazdagságára, amiben minden benne van. Minden örömteli és minden kellemetlen. Így a gyakorláshoz való hozzáállásotok is olyan lesz, mint a szirmait bontó virág. Belekezdtetek, most már folyamatban van, nem tehettek ellene. Adhattok neki egy kis növényi tápot, és megöntözhetitek. Ha minden nap gyakoroltok, azzal öntözitek. A táplálás és a növényi táp pedig a szangától, a találkozásoktól, a damma hallgatásából és a megbeszéléséből származik majd, és azokból az extra támogatásokból, amelyek segítenek nektek, amikor a mindennapi munkátokat végzitek. Ha ezt megtesszük, megtalálhatjuk az igazi darmát. A 101-es autópálya forgalmában is alkalmazhatjuk, akkor is, amikor a gyerekeinkkel vagyunk, az irodánkban is, de belső magányunk óráiban is, és ekkor a dolgok igazán gazdagon és csodálatosan mutatkoznak majd meg. Bízom benne, hogy a mai beszédemet nem éreztétek prédikációnak. Úgy beszélek, hogy emlékeztessem magam ezekre a dolgokra, amelyek által sokkal jobb az életem. Nem azt mondom, hogy nektek is így kell csinálnotok, de ezek olyan törvények, amelyek valahogyan gazdagabbá és boldogabbá teszik az életeteket. Szeretném egy történettel befejezni. Egy történettel, ami számomra a nyitottságnak egy csodálatos példája, és amely egy orvostól, Larry Brilliant-től származik, aki részt vett egy kampányban, amelynek célja a himlő végleges megszüntetése volt. Nepál és India falvaiban dolgozott. Szinte mindenkit beoltottak. Már csak egy apró terület volt, ahol még megmaradt a himlő. Be kellett hatolniuk, mert ha nem tették volna, a betegség újra elterjedt volna, és minden előről kezdődött volna világszerte. A himlő vakságot, néhány esetben pedig szörnyű torzulásokat és agyi sérüléseket okoz. A feladat tehát nagyon fontos volt. Bementek hát a faluba, és a falusiak elutasították az oltást. Azt állították, hogy a himlő Istentől származik, és Isten adta az életet és a betegséget is, és hogy mindezt úgy kell elfogadniuk, ahogyan kapták. Itt volt ez az ember, Larry Brilliant, egy igazán elkötelezett spirituális személyiség, és ott voltak az emberek, akik azt állították, hogy mindez Istentől származik, neki pedig döntenie kellett. Ő és az emberei azt mondták, ha Istentől származik, ha nem, nem szeretnénk, ha jövőre ismét 100 000 gyermek vakulna meg a világon a himlő következtében. Bementek hát a faluba éjszaka a dzsipjeikkel. Először a vezető házába készültek bemenni, ahol az ajtók el voltak torlaszolva. Betörték az ajtót, bementek az orvosok és a nővérek, leszorították a vezetőt és a feleségét, aki történetesen a férjénél is ellenállóbb volt, a padlóra, és beadták nekik az oltást. Sikítoztak és azt kiabálták, ne, ne! És ez rettenetesen megviselte őt, mert az ő elvei szerint tisztelni kell minden ember vallását, stb. A spirituális gyakorlás nem ennyire fekete vagy fehér, nem ennyire egyszerű. Szerintem ezt már ti is megtapasztaltátok, nem igaz? Döntéseket kell hozni. Mi történt ezután? Már túl voltak a nehezén. Ott ültek, és miután beoltották a vezetőt és a feleségét, valamint a családjukat, a falusiakat már könnyen be tudták oltani. A vezető kiment a kertjébe, egy nagyon pici kertbe, egy nagyon szegény faluban. Felvett néhány darab tököt, a kertjében megtermő kevés növény egyikét, bevitte és átadta őket az orvosoknak, mondván, szeretném ezeket önöknek ajándékozni, majd elkezdett ételt készíteni abból a kevésből, amilyen volt, az orvosok pedig csak csodálkoztak. Azt kérdezték a tolmács segítségével, miért teszi ezt? A vezető pedig elmagyarázta. Azt mondta, eljöttek a házamba. Az én vallásom szerint a himlő Istentől származik, mint minden más a világon, és a szívemben lévő hitemet követve ellen kellett állnom önöknek. Az önök hite szerint a világon a legjobb dolog, ha mindenkit beoltanak. az önök hitét követve és figyelembe véve a tényt, hogy önök többen voltak, mint mi, beoltottak minket. A vereség nem szégyen. Önök most vendégek a házamban, és én ennek megfelelően szeretnék bánni önökkel. Elmondása szerint ez a legcsodálatosabb felébredések egyike volt élete során. Egy olyan felébredés, amikor tudjátok, hogy nehéz helyzetben vagytok. Az élet nehéz, és mindig ezekkel a kötöttségekkel létezünk. Nyitottak tudtok maradni? Fel tudjátok fedezni az újdonságokat? Meg tudjátok engedni a körülöttetek élő embereknek, hogy meglepő dolgokat csináljanak? Képesek vagytok ti magatok meglepő dolgokat csinálni? Fordította Ráczki Andrea. Elmondta Kövesdi László.
Jack Kornfield tanítóbeszéd sorozatának második részét hallották. Fordította Ráczki Andrea, elmondta Kövesdi László. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.